Szodorai Dórával beszélgetek, aki szociológus, és a Máltai Tanulmányok legfrissebb számába két tanulmányban is közreműködött. Az önök szerző triója által írt tanulmányban olvashattuk, hogy a nyilvántartott örökbefogadható gyermekek száma az elmúlt 20 évben mintegy negyedével csökkent, az örökbefogadásra váró szülők száma ugyanakkor folyamatosan emelkedik. Hogyan kell értékelnünk ezt a két adatot?
Igen, ugye ez egy nagyon érdekes dolog. Nagyon sok olyan gyermek van, aki valamilyen okból olyan helyzetbe kerül, hogy örökbefogadhatóvá válik. És ugyanígy nagyon érdekesen változik azoknak a szülőknek a köre, akik egyébként szándékkal is rendelkeznek, hogy ők örökbefogadjanak, illetve hát alkalmasak is arra, hogy örökbefogadjanak. Ezt a két számot nem szabad így egy az egyben összekötnünk. Nem mondhatjuk azt, hogy hát van ennyi gyerek, ennyi család, akkor végül is minden gyerek bekerülhetne egy családba. Persze egy ideális világban ez lenne a legjobb. És minden szakember, aki ezzel foglalkozik, ezt is szeretné. De hát ezt nem lehet így összekötni. Általában nagyon hosszú folyamat, amíg a szülők eljutnak odáig, hogy ők tényleg örökbefogadó szülők lehessenek. Van beleszólásuk abban, hogy ők milyen gyermeket szeretnének örökbefogadni, korát, nemét akár lehet választani, illetve hát azt fontos elmondani, hogy ezeknek a gyermekeknek, akik örökbefogadhatóak, egy része valamilyen testi, szellemi, egészségügyi problémával küzd, és nagyon kevés olyan szülő van, aki vállalkozik arra, hogy ő egy ilyen gyermeket örökbefogad, ezért azt az örökbefogadó szülők is látják, hogy azok a gyermekek, akik a rendszerben töltenek éveket, és itt kezdenek el felnőni, sok olyan problémával rendelkeznek, amit hát ugye majd a családban kell valahogyan kezelni, és ez is egy nehézséget jelent, úgyhogy nem lehet ezt a két számot összekötni. Az egy nagyon-nagyon jó hír, hogy egyébként azoknak a gyerekeknek a száma csökken, akik örökbefogadásra várnak, mert ez azt jelenti, hogy ugye kevesen vannak azok, akik erre a várólistára felkerülnek, és csak reménykednek, hogy majd értem is eljönnek a szülők, és akkor én is családban élhetek. És az is nagyon jó hír, hogy egyre több olyan ember van, aki egyébként alkalmas és szeretne is örökbefogadó szülő lenni, hiszen ez azt jelenti, hogy a két szám és a két akarat előbb-utóbb találkozni fog.
Ahogy mondtam, két szerzőtársával együtt szerzi ezt a tanulmányt. Lehet-e tudni arról, hogy önöket mi motiválta, hogy ezzel a tematikával foglalkozzanak?
Igen, ugye a két szerzőtársam, az egyik Pénteknél Simon Nikolett, a másik pedig Ónadi Olivér. Hasonló kérdéseink voltak, hogy mi történik, hogyan gondolkodnak erről az emberek, mi történik, amikor valaki eldönti, hogy én szeretnék, vagy amikor azt mondja, hogy én nem szeretnék körülbefogadni. Ugye mind a két oldal nagyon érdekes. És nagyon fontos mind a kettőt megismernünk, hiszen azt is fontos tudni, hogy mi az, ami mondjuk elriasztja az embereket az örökbefogadástól.
Említette, hogy miért ne fogadjon valaki örökbe, ez a kérdés is ott volt a felmérésben. Mi volt a válasz rá? Ha jól tudom, a válaszadók nagyjából negyede semmilyen körülmények között nem fogadna örökbe. Mit mondtak ők, miért nem?
Az elsődleges dolog, ami miatt valaki azt mondta, hogy ő nem szeretne örökbe fogadni, az az, hogy neki már van, vagy tudja, hogy lehet vér szerinti gyermeke, tehát nincs. Ez így most nagyon rosszul hangzik, de úgymond rászorulva arra, hogy más lehetőségeket válasszon. Ami még felmerült, hogy ennek ugye egy komoly anyagi vonzata van. Nem összességében a kutatásban az látszik, hogy az örökbefogadással kapcsolatban van egy nagyon furcsának tűnő tudatosság ezzel kapcsolatban, hogy amikor az ember gyereket vállal egyébként, akkor talán nincs ennyire mérlegre téve minden, hogy alaphatásom megfelelő-e, hogy a képzettségem megfelelő-e, hogy a pszichikai állapotom megfelelő-e, hogy fizikailag egészséges vagyok-e, fel tudom-e nevelni, milyen korú vagyok, milyen anyagi vonzata van ennek. Tehát, hogy nagyon sok ilyen tényezőt sokkal jobban megfontolnak. És nagyon sok esetben a válaszokból azt láttuk, hogy van egyfajta ilyen távolságtartás ezzel kapcsolatban, hogy ez egy vállalás, és képesnek kell lennem arra, hogy ezt végigcsinálom, hogy én ott vagyok a gyereknek, hogy mindent megadok neki, és ez van, akit visszaviaszt.
Egyfajta felelősségérzet?
Igen, talán ez egy nagyon, nagyon tanáló kifejezés, hogy tudatosabb felelősségérzet, mint egyébként a gyermekvállalásnál, mert hogy pont azért, mert hogy ezeknek a szülőknek végig kell menni ezen a folyamaton, ugye alkalmassági vizsgálat, tanfolyam, stb. Éppen ezért ugye ez egy folyamatos kérdés, hogy alkalmas vagyok-e.
Ha viszont valaki szeretne örökbefogadó lenni, ugye a legfontosabb indok a meddősség az, hogy nem lehet annak a párnak gyermeke, de például a vallásosság az milyen szerepet játszik itt?
Érdekes eredménye volt a kutatásnak, hogy azt láttuk, hogy persze nagyon erős motiváció ez, hogy amikor valaki ilyen olyanokból, de rá jó, hogy neki nem lehet gyermeke, vagy nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy gyermeke lesz, mert mondjuk hosszú időn keresztül próbálkoztak, és nem sikerült, akkor elkezd gondolkodni azon, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak. És általában azért így szokott az örökbefogadás előkerülni. A másik oldala ennek, ami számomra egyébként egy pozitív értelemben meglepő eredmény volt, hogy van egyfajta ilyen altruista, karitatív vonala ennek a motivációnak, ami azt jelenti, hogy azért szeretnének örökbefogadni gyermeket, mert hogy ők úgy gondolják, hogy ők meg tudnák adni neki azt, amit a család jelent, és egy olyan hátteret tudnának neki biztosítani. És például a vallásosság is ennek egy motivációja, ami még nagyon érdekes, hogy ezek jellemzően olyan emberek, akiknek egyébként már van gyermekük, tehát van szülői tapasztalatuk, és nagyon érdekes volt, hogy a két gyermekeseknél volt egy ilyen kiugró érték, illetve a négy gyermek fölöttieknél, hogy ők úgy voltak vele, hogy ugyan már van X saját gyerekünk, de azért végül is örökbe is fogadhatnánk, mert hogy van már egy boldog család, van egy keret, de beleférne valaki olyan is, aki nem vér szerint kapcsolódik hozzánk, de ugyanúgy része tudna lenni a családnak.
A magyar lakosság attitűdjét vizsgálták, és itt kiderült az, hogy a magyarok nagyon nagy része azt gondolja, hogy házasságba élő párok fogadjanak örökbe, de kellett rangsorolni, hogy azon túl pedig mit gondolnak a különböző alternatív család szerkezetekről, és az világlott ki, hogy még az egyedülálló szülők is előrébb vannak, mint a homoszexuális kapcsolatban élők. Van-e kimutatás, hogy az utóbbi évtizedekben hogy alakult, illetve külföldön milyen az attitűdje a lakosságnak?
A meleg pároknak a család alapításával kapcsolatban most van egy nagyon erős diskurzus, részben tudományos, részben politikai, részben egyéb szempontból, és éppen ez a diskurzus hozza fel ezeket a kérdéseket, hogy elfogadjuk, alkalmasnak tartjuk, mit gondolunk erről. Alapvetően azzal mindenki egyetértett a kutatásban is, a miénkben is és korábbiakban is, hogy egy gyermeknek az a legjobb, hogyha családban tud felnőni. Mert az intézmények nem tudják megadni azt, amit a család. És ez nem azért van egyébként, mert az intézményekben dolgozók nem akarnák megadni, hanem mert az egy teljesen másik közeg. És ennek ellenére azt látjuk, hogy a meleg pároknak az örökbefogadása valahogy mégis háttérbe szorul. Hogy ott azért úgy többen megtorpannak, hogy biztos, hogy ez jó a gyereknek? Biztos, hogy ők ugyanazt tudják adni? Valószínűleg ennek a hátterében van egyrészt az is, hogy kevés a tudásunk ezzel kapcsolatban, átlagemberként és kutatóként is. Kevés olyan kutatás van, ami tudta volna kifejezetten ezt vizsgálni, és hitelesen képviselni, hogy mondjuk azok a gyerekek, akiket például már örökbe fogadtak homoszexuális párok, ők hogyan nőttek föl, hogy van-e bármi, amit külön kell rájuk figyelni, vagy támogatni kell őket, vagy bármi olyan, ami miatt akár visszariadhatnánk ettől a lehetőségtől. Nem igazán van még perdöntő bizonyíték. Most érezhető egy ilyen diskurzus, hogy tulajdonképpen a homoszexualitás elfogadásával is kicsit úgy küzdünk ilyen európai szinten, hogy elfogadjuk, nem fogadjuk, támogatjuk, milyen jó attitűd. Ennek az átalakulása erre is elnyomja a bélyegét. Vannak persze nagyon szélsőséges esetek, de azt lehet látni, hogy most ebben van egy ilyen közös gondolkodási, közös beszélgetés. Én azt látom az kutatásokból, hogy ilyen nagyon egyértelmű tendencia Magyarországon legalábbis még nincs. Ilyen nagyon hullámzóan változik, hogy most inkább igen, most inkább nem, most elfogadóbbak vagyunk, most kevésbé. És ebben még nincs egy ilyen kialakult vélemény, hanem úgy keressük az útunkat, hogy akkor ezzel most mit is kezdjünk. Nyilván az is nehézé teszi az egészet, hogy a legtöbb embernek nincs igazán saját tapasztalata, például homoszexuális párokkal. És mivel nincs tapasztalat, ezért könnyű azt sztereotípiákra támaszkodni, és azt mondani, hogy hát ha mondjuk két férfi nevel egy kislányt, akkor neki honnan lesz anyai mintája, fordított esetben ugye az apai minta a kisfiúnál. Olyan kutatások viszont vannak, amik azt nagyon hitelesen tudják képviselni, hogy ha nem is a szülői pártól, de lehet nagyon jó nemi mintákat találni a családnak egy picit tágabb környezetében.
És az egyedülálló szülők, tehát ott mi a probléma, miért nehezítették most meg az egyedülálló szülők számára az örökbefogadást vajon?
Az egyedülálló szülők helyzete nagyon hasonlít erre. Az az álláspont alapvetően, hogy egy gyermeknek azért mind a két nemből kell valamilyen minta. Abban viszont nincs elfogadott álláspont, hogy ez a minta honnan érkezzen. Vannak olyan kutatók és olyan segítő szakmából érkező szakemberek például, akik találkoznak ilyen családokkal, akik nagyon erősen azt közvetítik, hogy ennek a mintának nem kell feltétlenül a szülőtől érkeznie. Tehát nem lesz kevésbé férfias egy kisfiú azért, mert mondjuk apuka nélkül nőtt föl. Ha egyébként valaki ezt tudja pótolni a környezetében. Egyedül felnevelni egy gyereket nagyon nehéz tud lenni. És egy kicsit talán ez is, hogy az ő anyagi helyzetük eleve nehezebb, egy gyermeknek az ellátása, a vele kapcsolatos helyzeteknek a megoldása egyedül azért nagyon problémás tud lenni. Azt pedig nagyon nehéz felmérni, hogy egyébként a tágabb környezet tud-e segíteni. És ezért az általános szabályok azért kicsit kevésbé kedvezőek, hogyha egyedülálló szülőkről beszélünk. Annak ellenére egyébként, hogy az egyedülálló szülőknek a támogatását, azt minden kutatásban most már azt mutatják, hogy ezt mindenki támogatja. Hogy nekik igenis legyen extra segítség, legyenek lehetőségek, tudjanak hova fordulni, kapjanak valami extra juttatást, mert ezt mindenki tudja, hogy bármilyen okból lesz valaki egyedülálló szülő. Azért az egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és mindig jól jön bármilyen, most itt nem feltétlenül anyagi támogatásra kell gondolni, hanem például lelki támogatás.
Akkor a bármilyen okból lesz valaki egyedülálló szülő, az a átvezetése a másik tanulmányához, ami a súlyos konfliktusokat terhelt válásokról szól. És itt akkor az lenne az első kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy mi jobb a gyereknek, hogyha gyorsan lezajlik egy ilyen konfliktusos, problémás válás, vagy hogyha hosszabb ideig, de úgymond igazságos, megnyugtató döntés születik.
Ezeknek a helyzeteknek a legnagyobb gordiuszi csomója tulajdonképpen, hogy bár a két szülő annyira elmérgesedett viszonyban van egymással, hogy gyakorlatilag csak a konfliktus létezik, a gyerek mégis összeköti őket. Rendszeresen vannak olyan szituációk, amiben a szülőknek valahogy közösen kellene nagyon dönteni, mert hát a gyerek érdekeit mind a kettőjüknek képviselni kellene, és ezeket a szituációkat nem tudják megoldani. És ilyenkor kellene igazából egy olyan kívülálló valaki, aki túl tud látni ezeken a sokszor évek óta húzódó, végtelen és már teljesen célt veszített vitákon, és fókuszba tudja állítani a szülőket, hogy rendben, volt ez a vita, ezt most tegyük félre, mert most itt arról van szó, hogy Bencét kiviszi el a foci meccsre.
Olvashattuk az ön tanulmányában, hogy egyes gyermekek poszttraumás stresszt élnek át, másokban viszont kialakul a reziliencia. Mitől függ, hogy melyik gyerek hogy reagál?
Ha a család körüli szűkebb társadalmi csoport, ez a barátok, tágabb család, rokonok, ismerősök, akár szomszédok, ahol ennek nagyobb jelentősége van, vagy az a közösség, ahova járnak, ők tudnak segíteni nekik és a gyermeket támogatni, és egyébként a szülőket is támogatni ebben a folyamatban, az nagyban segíti azt, hogy a gyermekek is képesek legyenek ellenállóbbak lenni ezzel a helyzettel és ezekkel a problémákkal. Itt is például ugye meg lehetne említeni akár a vallásnak a funkcióját, hogyha valaki vallásos közösségben rendszeresen ott van, és felfigyelnek rá, hogy a gyermeknek segítségre van szüksége, már az, hogy a közösség tagjai elkezdik kicsit védeni, illetve kicsit egy ilyen védőhálót kialakítani körülötte, az nagyban tudja segíteni. Azok a gyermekek, akiknél ez nincs meg, ott nagyon hamar, nagyon komoly problémák alakulhatnak ki.
És mi van akkor, hogyha testvére van, tud ezt segíteni?
Van valami fajta közösség, ami még a családon belül is létrejön a testvérek között, hogy ennek mennyire van olyan ereje, hogy képes ellensúlyozni ezeket a konfliktusos szituációkat, ezt egyelőre még nem tudjuk. Alapvetően a nagyon szoros emberi kapcsolatok mindig segítenek ilyenkor.
A családi konfliktusok azok olyan traumát is okozhatnak, ami aztán nemzedékről nemzedékre vándorol. Lehet-e ez oka annak, hogy manapság kevésbé népszerűek a házasságok, és lehet-e a pszichoedukációnak itt szerepe abban, hogy esetleg a régi traumák feldolgozásával a bizalom elkezdje megint épülni az emberek között?
Abszolút, sőt, hát ugye vannak már pszichológusaink nekünk is itthon, akik nagyon komoly energiákat fektetnek abba, hogy egyrészt felhívják a figyelmet arra, hogy ezzel foglalkozni kell, és hogy az egyéninek tűnő problémák mögött akár ilyen generációkon keresztül átadott problémák is lehetnek. Az, hogy mennyire van összefüggés a szülőknek a konfliktus élet, a gyermekeknek a házassághoz, vagy akár a gyerekvállaláshoz való viszonyában, ez nagyon hasonló ahhoz, mint amikor arról beszélünk, hogy például függőségben lévő szülőknek a gyerekeivel mi lesz. Ugye azt látjuk, hogy egy részük maga is függőségbe kerül,
valamilyen függőségbe, tehát ez nem feltétlenül ugyanolyan. Van, aki pedig teljesen az ellenkezőjére fordult, tehát például egy alkoholista szülőnek lehet, hogy abszidens lesz a gyermeke. Nem igazán tudja a szociálpszichológia, hogy mi az a pont, ahol ez eldől, hogy melyik irányba megyünk el, vagy eltérünk-e egy szélsőség felé. És ez ebben a helyzetben is így van, hogy nagyon nehéz megmondani azt, hogy mi volt az a pont, ahol ez eldőlt. Hogy mondjuk valaki azt mondta, hogy én nem fogok gyermeket vállalni, vagy én nem akarok házasságban élni, vagy pont, hogy azt dönti el, hogy én igenis össze fogok házasodni a párommal, és én igenis a családot fogok alapítani, és én jól fogom csinálni, és nem fogom elkövetni azokat a hibákat, amiket én a saját szüleimtől láttam.
Lehet egyébként mérni a emberek közötti bizalmat valamilyen módon?
Vannak erre kutatások, amik ugye szoktuk társadalmi intézményekkel kapcsolatban ezt mérni, mennyire bízik a kormányban, mennyire bízik civil szervezetekben, az egyházban, a közösségben, az önkormányzatban, stb. Illetve szoktuk társadalmi csoportokkal kapcsolatban mérni. Igazából távolságnak szoktuk hívni, mert általában az jön ki inkább, hogy mi az, amitől távolságot tartunk, hogy mondjuk idegen emberektől mennyire tartanak távolságot, adott csoporthoz tartozó emberektől, akár etnikai szempontból, akár nemzetiség szempontból, akár vallási szempontból. Ez ugye a bennünk kívül sztereotípiákat is mutatja, hogy mit gondolunk ezekről az emberekről, mert nagyon sokszor nincs saját tapasztalatunk valójában, vagy nem tudjuk, hogy van. Kicsit kontrollként a kutatók szoktak betenni például olyan etnikai csoportokat, amelyek nem léteznek valójában, a kutatók kitalálják ezeket. És ez pont ezeket a sztereotípiákat nagyon szépen megmutatja, hogy egy nem létező személlyel, egy nem létező vallással, egy nem létező etnikai csoporttal szemben is lehetünk ellenségesek, mert az van a fejünkben, hogy idegen, hogy más, hogy távolságban köztünk, és inkább elhatárolódunk.
És hát ahogy a Máltai tanulmányok kezdő dolgozatában olvasható, ugye az, hogy milyen bizalommal fordul az ember a világ felé, az ugye otthonról jön leginkább, a családból kapott ősbizalomra lehet igazán építeni, és ezért lenne szerencsés, hogyha a családok minél harmonikusabban tudnának működni. Tehát ezzel kapcsolatban gondolom, hogy szintén a említett pszichoedukáció is tudna segíteni, illetve a társadalmi védőháló.
Alapvetően a szocializációnak a magja az a családhoz kötődik, legyen ez bármilyen család. És itt azért merem ezt használni, hogy bármilyen család, mert hogy lehet, hogy mi definíció szerint azt nem mondanák családnak, de egy gyermeknek az a tapasztalata és azzal a fajta családi közösséggel találkozik neki az család. Akárhogy egyetértünk, nem értünk egyet, az az ő tapasztalata lesz. És hát most már el is lennek részben a pszichoedukáció miatt is. Egyre többen ismerik fel azt, hogy a kezdeti időszaknak ezek a tapasztalatai, azok a minták, amiket a gyermekek látnak, ezek nagyon-nagyon fontosak. És az, hogy később hogyan fog alakulni az ő élete, hogy mit fog gondolni, hogy hogyan fog viselkedni, ez mindenben ered. Ez borzasztóan fontos abban, hogy maguk a szülők is egyre tudatosabbak legyenek abban, hogy hogyan viselkedek a gyerekem előtt, mi történik, mit mondok neki, hogyan mondok neki. Nagyon sok minden, nem csak a bizalom, de igen, most a témánál maradva a bizalom is ide tartozik, hogy ennek a magja mind itt kezdődik. És hát azt mind a szociológusok, mind a pszichológusok már számtalanszor bebizonyították, hogy ez a kezdeti szocializációs időszak, ha ott sérülés van, az nagyon-nagyon hosszú időre kihatással van. És nem igazán tudjuk bizonyos szint után megoldani ezeket a problémákat később sem, mert valami olyan elleni veszik el, vagy sérül, amit nem tudunk pótolni felnőttként.